Folytatódik a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A nagy tudományegyetemek rektorai közösen kifogásolták a Tudástárs Kft. Által készített felsőoktatási rangsor egyik táblázatát, mert álláspontjuk szerint félreérthető adatokon alapul és torzítva mutatja a valós helyzetet. A rangsorban ugyanis az oktatók minőségi mutatóinál csak a PhD-s oktatókat vették figyelembe, az MTA doktorokat és az MTA tagokat nem. A nagy egyetemeket így egy főiskola is megelőzte. Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora szerint, bár a megjelent rangsor nem érinti hátrányosan az egyetemet, a toplistákat reálisabb paraméterek alapján kellene elkészíteni. A Semmelweis Egyetem írásban azt közölte, helyesnek tartanák, ha a felsőoktatási rangsor készítésekor figyelembe vennék az MTA doktorok és az akadémikusok arányát, mert az oktatói kiválóságnak ez fontos tényezője. Bár a mérés módszertanát több tekintetben vitathatónak tartják, a felsőoktatási rangsort az újságírói vélemény szabadság körébe tartozó kérdésnek tekintik. Az oktatók minőségi mutatóiról egyébként már évek óta folyik a vita. A főiskolák korábban épp azt kifogásolták, miért számolják bele a rangsoroknál az akadémiai tagokat is a minősített oktatók közé, hiszen náluk ilyen kevesebb van. Ha viszont nem veszik figyelembe az MTA tagokat, az főként a természettudományos karokat érinti rosszul, náluk ugyanis sok magasan kvalifikált akadémikus dolgozik. Szabó Gergő összefoglalója következik.
A toplista készítéséhez több adatot vettek alapul, így az egyes karokra első helyen jelentkezők számát és a felvettek pontátlagát is. A rektorok felháborodását az oktatói kar minőségi összetételét mutató rangsor váltotta ki. A lista élére ugyanis nem a híres nagy egyetemek, hanem a Nyugat-Magyarországi Egyetem, a Nyíregyházi Főiskola, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem került. A nagy tudományegyetemek viszonylag rossz minősítést kaptak, az oktatók kiválósága alapján például az ELTE és a Pécsi Egyetem az 5., a Szegedi a 10., a Debreceni a 12., a Semmelweis Egyetem pedig csak a 18. lett. A rangsort készítő csapat vezetője Fábri István azt állítja, a problémát az okozta, hogy évek óta nem egyértelműek az oktatók minőségi mutatói a minisztériumi adatlapokon. Nemzetközi szinten csak a PhD-t tekintik tudományos fokozatnak. A magyar egyetemekkel azonban több régről örökölt tudományos cím is van, így a többi között vannak kandidátusok és akadémiai doktorok is. Akadémiai tag és doktor értelemszerűen csak akkor lehet valaki, ha PhD fokozatot is elért. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora azt mondta, a rangsor készítői azt a durva tévedést követhették el, hogy az akadémikusokat és a nagy doktorokat nem vették figyelembe a minősített oktatók között. Fábián István, a Debreceni Egyetem rektora szerint az oktatók minőségi mutatóinak vizsgálatánál ellentmondásos adatokkal dolgoztak, és ez torzította az eredményt. Az egyetem vezetője a többi tudományegyetemmel közösen fordult a rangsor készítőihez, hogy javítsák táblázataikat. A rangsort készítő Fábri István jelezte, a hibát elismerték és tisztázták. A kinyomtatott mellékleten már nem tudnak változtatni, de a HVG oktatási portálján már megjelentették a módosított rangsorokat.
Néhány héttel ezelőtt a CEMI is összeállította az egyetemek főiskolák rangsorát. Ez az összeállítás az oktatás színvonalát és a diákok preferenciáit tükröző, nyilvánosan elérhető statisztikai adatok alapján készült. A módszertanról Vadas Lászlót, a CEMI ügyvezető igazgatóját kérdeztem.
Mi úgy gondoljuk, hogy a stabilitás nagyon fontos, amikor egy ilyen összehasonlítást végzünk, amikor az egyetemeket, főiskolákat egymáshoz hasonlítjuk, akkor fontos, hogy évről évre ne nagyon változzanak ezek a szempontrendszerek. Minden évben a jelentkezni kívánók, amikor kézbe veszik ezt a kiadványt, összehasonlítják azt a tavalyival, hogy melyik intézmény javult, melyik rontott a helyezésén, ezért nem változtathatunk egyik évről a másikra. Az egyik ilyen mutatószám, amelyik évről évre vizsgáltuk, és egy nagyon fontos, mindenki figyelemmel kíséri azt, hogy mennyire népszerű a leendő diákok körében egy intézmény, ez a túljelentkezés volt, amivel mértük. Tehát azt mértük, hogy az adott szakra hányan jelentkeztek, és abból hányat vettek föl. Ezt 7 éven keresztül ez volt a mutatószám. Idén, mivel a keretszámokat annyira lecsökkentették, ez a mutatószám nagyon torz eredményeket adott, és az intézményekkel együtt arra következtetésre jutottunk, hogy mérjük azzal a népszerűséget most, hogy az összes jelentkezők közül, aki az adott szakra jelentkezett, vagy közgazdász szakra jelentkezett, közülük hány százalék választotta elsően azt az intézményt, ahova jelentkezett. Ezt az egy módszertani változtatást kellett megtennünk. Olyan sokban nem változtatta az eredményeket, de ezt kellett hozzáigazítanunk egyedül.
Ha már a módszertan szóba került, akkor ez itt egy fontos, ugye a jelentkezési preferencia vizsgálata, mint mutató vagy mérőszám. Nézzük meg, hogy azért a többi mutató az mi szerint szerveződik.
A rangsor ugyanúgy a három fajta mutatószám csoportköré rendeződik, mint a nagy nemzetközi rangsorok. Ebből az egyik, amit említettünk korábban is, az a diákok preferencia, tehát ők kit választanak. Egy másik mutatócsoport a szakmai eredményeket, ami úgy hívjuk akadémiai perspektívát méri, ez valahol az oktatás színvonalát próbálja megközelíteni.
Tehát, hogy az adott felsőoktatási intézményben tanító oktatók milyen tudományos eredményekkel.
Nem csak a tanulókat, hanem a diákokat is mérjük, ez három mutatószám van. Egyrészt mérjük azt, hogy az oktatók közül mennyi minősített oktatók állják, tehát hányan rendelkeznek akadémiai fokozatta. Mérjük azt, hogy az adott egyetemnek, főiskolának a diákai milyen eredményeket értek el tanulmányi versenyeken. És mérjük azt, hogy egy oktatóra hány diák jut, ezt minden nemzetközi rangsorban is mérjük, hiszen ez is egy valamilyen közelítés annak, hogy milyen szakmai munka van. Tehát a diákok preferenciája és az akadémiai perspektíva mellett még egy harmadik mutatószámcsoport van, a munkaerőpiacról is próbál visszajelzést gyűjteni, minden évben több száz munkáltatót és fejvadászt, munkaerőközvetítőt keresünk meg, hogy mondjanak véleményt a felsőoktatási intézményekről, és az ő szempontjaik alapján is készülnek listák, rangsoroljuk ezeket az intézményeket, és az ő mutatószámaik is se hozzájárulnak az összetett rangsor kialakításához.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Nincs változás a középiskolák összesített rangsorának első és második helyén, továbbra is a fővárosi Fazekas Mihály gyakorló gimnázium és a Szent István gimnázium vezeti az élbolyt. A 100 legjobb magyar középiskola címmel most megjelent kiadvány szerint harmadik helyre a fővárosi Elte Radnóti Miklós gyakorló gimnázium került, amely intézmény az előző kötet szerint még a hetedik volt. Az első vidéki középiskola a Pannonhalmi Bencés gimnázium, amely negyedik helyezett lett, és a januári összegzésben még nem szerepelt a 100 között. A második alkalommal összeállított a 2011-es év legeredményesebb iskoláit bemutató kötet szerkesztőinek tájékoztatója szerint elsődleges céljuk, hogy segítséget nyújtsanak mindazon szülők számára, akik épp ezekben a hetekben, hónapokban fognak középiskolát választani gyermekük számára. Az iskolai munka hatékonyságának több szempontból történő jellemzéséhez egy új mutatót készítettek, ami alapján a 4, 6 és 8 osztályos iskolákat a humán vagy reáliskolák csoportjába sorolták. A középiskolák oktató munkájának jellemzésére az országos kompetenciamérés, az érettségi vizsgák, valamint az országos középiskolai tanulmányi versenyek eredményeit használták. Az iskolák összesített rangsora mellett kitérnek a kiadványban a magyar és matematika eredmények alapján elért helyezésekre, a tanulók 2009-hez viszonyított fejlődésére. A 200 legjobb tanulmányi eredménnyel rendelkező középiskolának kérdőívet küldtek, és a válaszok alapján szerepeltetnek egy tanulmányszolgáltatások és egy úgynevezett kényelmi szolgáltatások nevű mutatót is. A tanulmányi szolgáltatásokhoz sorolták többek között az oktatott idegen nyelvek, a fakultációk, a szakkörök, korepetálások és tehetséggondozó foglalkozások számát, valamint a termek felszereltségét, szaktantermek és nyelvi laborok, továbbá az egy diákra jutó könyvtári könyvek számát. A kényelmi szolgáltatások között például az iskola megközelíthetőségét, az ebédelési, sportolási lehetőségeket, valamint a szabadidős játékok és szabadon használható számítógépek számát vették figyelembe. A középiskolák utóbbi hetekben közzétett felvételi tájékoztatói alapján az intézmények több mint fele nem tart majd felvételi vizsgát, hanem az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján rangsorolja és veszi fel a tanulókat. A központi írásbeli vizsgát körülbelül 500 iskola írta elő a felvételizőknek. Az írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények listája november 15-e óta megtekinthető az Oktatási Hivatal honlapján. A központi írásbeli vizsgához külön-külön feladatlapok készülnek azoknak, akik 8 évfolyamos, 6 évfolyamos gimnáziumba, valamint középfokú iskola 9. évfolyamára jelentkeznek. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba jelentkezők január 18-án a 9. évfolyamra és a hátrányos helyzetű tanulók Arany János tehetséggondozó programjába felvételizők pedig január 19-én adnak számot tudásukról. A pótló írásbeli vizsgát január 24-én rendezik, ezt kizárólag azok a tanulók írhatják meg, akik az előző írásbelin alaposok miatt nem tudtak részt venni. A központi írásbeli vizsgához a feladatlapokat az évfolyamok szerint külön-külön megszervezett bizottságok készítik. A magyar nyelvből és matematikából készített központi feladatsorok elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középiskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. A feladatlapok összeállításának szempontjai a feladattípusok belső arányai a korábbi évekhez képest alapvetően nem változnak, így az Oktatási Hivatal honlapján megtalálható korábbi feladatsorok továbbra is segítik a felkészülést. Az írásbeli vizsga feladatlaponként 45 perces, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani. A tanulók egyébként december 10-ig jelentkezhetnek az írásbeli vizsgákra.
Katedra.
A jövő iskolája. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az inforadio.hu címen. Viszont hallásra!